Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozza meg Udvardi György veszprémi érsek a Budapest belvárosi Ferences templomot. A relikvia elhelyezését is maga a főpásztor végzi, március 13-án pénteken délután fiatalok csoportjainak közreműködésével. Az erekje és az azt magában foglaló erekje tartó annak a néhány darabnak az egyike, amely a vértanú tiszteletének felkarolása szempontjából fontosabb helyeken található csak meg. A ferencesek mindenkit arra hívnak, különösen azokat, akik nem jutottak el a boldogávatás liturgiájára, hogy kapcsolódjanak be a Magyar Egyház új vértanújának tiszteletébe, boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását kérve. Az Egri Főegyház megyében működő egyházközségi karitás csoportok vezetői találkoztak a Hevesi megye székhelyen. A találkozót szervező Árvai Ferenc, az Egri Főegyház megyei karitás igazgatója, évente 3-4 alkalommal hívja össze a csoportok vezetőit, hogy kiértékeljék az elmúlt időszak tapasztalatait. Rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra. A szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot tesz elérhetővé. Az üzemanyagforgalmazói szövetségek azt kérik az energiaügyi minisztériumtól, hogy az automata kutakon is lehessen védettáras üzemanyagot értékesíteni, és hogy egyszerűbbé váljon a kiszolgálás folyamata. A mezőgazdasági termelők és fuvarozók a saját telephelyükön is hozzájuthassanak a védettáró üzemanyaghoz. A saját energiapolitikával Magyarország el tudja kerülni az Európában várható drámai energiaáremelkedést, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányülésen arról beszélt, az áremelkedés elsőként az üzemanyagpiacon jelentkezett, de a kormány a védettár bevezetésével meg tudta előzni a magas árakat. A Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindítását szorgalmazta a szlovák kormányfővel tartott tárgyalás után az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz. Ukrajnába érkezett a magyar kormány által delegált szakértői csoport, hogy vizsgálja a Barátság kőolajvezeték ügyét. Az ukrán hatóságok azonban nem tekintik hivatalos delegációnak őket. Az ukrán elnök szerint nem kaptak hivatalos értesítést a csapat érkezéséről. A magyar külügyminiszter viszont azt mondta, hogy kedden diplomáciai jegyzékben jelezték a Cepek Gábor vezette küldöttség érkezését. Az ukrán elnök azt mondta, megállapodott az Európai Unió vezetőivel, hogy az ukrán Naftohaz pontosan közölni fogja, mikor lesz üzemképes a vezeték. Az orosz védelmi minisztérium szerint két hullámban érte ukrán dróntámadás a török áramlat gázvezetéket, ám aktiválták a légvédelmi rendszereket. A portfólió ugyanakkor emlékeztetett arra, az orosz elnök néhány hete arról beszélt, hogy ilyen támadás készülhet, és a merénylet híre akár orosz propaganda célokat is szolgálhat. Több ukrán bank felfüggesztette a Magyarországon és Szlovákián átvezető útvonalak használatát, amelyeken eddig devizát szállítmányoztak Európából, írja a 24.hu, az ukrán Strana hírportál cikke alapján. Az ukrajnai bankok jelenleg új útvonalakat keresnek a készpénzszállításokhoz. Stratégiai hibának tartaná az Európai Bizottság elnöke, ha a közösség visszatérne az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz. Ursula von der Leyen az Európai Parlament ülésén úgy fogalmazott, ez még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenni az Európai Uniót. Végül az időjárásról. A fátyolfelhők mellett nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, de általában több órás napsütésre van kilátás. Délelőtt helyenként, délután már nagyobb számosságban fordulhat elő zápor, zivatar. Nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, majd a középső ország részben. A szél helyenként megélénkül, illetve a csapadékócok környezetében előfordulhatnak erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. március 12-én csütörtökön reggel szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál. Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Nátrán István ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata kalkuttai Szent Terésztől származik, és így hangzik, ha alázatos vagy, semmi sem fog rád hatást gyakorolni, sem a dicséret, sem a kritika, mert tudod, hogy ki vagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik reggeli beszélgetés című műsorunk. A mai adásban Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Ceglédi Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese beszélget a választás tétjéről, kampányidőszakról, módszerekről és közvéleménykutatásokról. Az MCC Miskolci Képzési Központjában készült a felvétel, 2026. március 3-án ajánlónkat hallhatják.
De már mondtam azt, hogy a 2013-as telefonkönyv az utolsó, mert az a helyzet, hogy mérjük például a 30 év alatti fiatalokat, fiatal felnőtteket. Azért gondolja mindenki végig saját magára, környezetére, környezetében lévő emberek gyerekeire, hány olyan frissen érettségizettet ismer, akinek saját nevén van telefon. Viszonylag kevés van, mert többnyire a szüleinek a nevén van a telefon, a szülő cégén van a telefon, ergo be sem tudom mérni, el sem jutok hozzá. Ez egy sokkal érdekesebb kérdés, mint mondjuk a magyar választás, mert ezeken ilyeneken is eldől, hogy olyan világba érkeztünk be, hogy effektíve nem tudjuk elérni ilyen hagyományos módszerekkel azt a közeget, amelyre kíváncsiak vagyunk.
9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkat hallhatják. A mai adásban beszámolunk arról, hogy pénzügyi és biztosítási kihívások a digitális korban címmel konferenciát szerveztek a Miskolci Egyetemen. Összeállítással készültünk önöknek, következzen bejátszásunk, melyben Szőcs Gábor, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója beszél.
A lényege, hogy legalább 2 különböző egymástól független tényezővel kell igazolni a kártyabirtokos személyazonosságát. Itt ugye ez lehet az ismeret, a birtoklás, a biometrikus adat, ugye az ismeret valamit, amit csak én tudok, például a PIN kód, jelszó, birtoklás, valami, ami nálam van, mobiltelefon, okosóra, okosgyűrű, illetve a biometrikus adat, az akár egy új lenyomat, vagy egy arcfelismerés, és a kettő közül valami működjön. Illetve szerintem nagyon-nagyon fontos a tranzakciós limitek használata. Ugye rengeteg bank alapból magasabb limiteket állít be, nagyon sokan nem foglalkoznak vele.
Napról napra a című regionális műsorunkban az anyaklubokról beszélget Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, 5 gyermekes édesanyával, az ADESZ szerkesztője Berec Renáta. Rövid ajánlónk következik.
És nagyon sok klub összejövetel, alkalmak, programok, egy-egy meghirdetett önálló alkalom is van. Ekerben is nagyon sok felé, ahova szívesen várjuk a várandósokat és a kisgyermekeseket is. Ilyenek lehetnek például a babaanya összejövetelek, vagy a várandós körök, anyakörök, női körök, és minden egyéb program. Egyesületünk is szervez rengeteg olyan programot, ahova már várandósan is ellátogathat az érdeklődő.
Kilátó című regionális műsorunkban először a Kiscelli Múzeumban látogatunk, ahol a Nemes Jeles László filmjéhez készült kiállítást mutatjuk be, majd a Magyar Örökség díját adó jubileumi gáláról jelentkezünk, ahol a Mistral együttes is fellépett. 10 órától hírek, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát sugározzuk, ezután a Lélekszava hangzik el. Adásunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését a böjtölésről.
A böjtölő elméje éberen imádkozik, a mértéktelené pedig tisztátalan képekkel van tele. A tömött has kiapasztja a könnyek forrását, de ha ő maga apad le, könnyeket fakaszt. Tehát a böjtölő ember elméje éber, és imádkozik, és viraszt, és nehéz meglepni. A kísértőnek nehéz dolga van az ilyen emberrel, mert éber, mert nem elfásult, elnehezedett az elméje, hanem szüntelenül viraszt és imádkozik.
11 órától hírek, majd Mustermag című műsorunkat hallhatják. Ebben Balog Edit, a Talentum Alapítvány elnöke ismerteti a felnőtt képzés sajátosságait. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezután egyházi hírek, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Nagybőti elmélkedés című műsorunkat hallhatják, majd Csöppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas csütörtök délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.
Összejöttünk nagy eset, csak összehozta ezt a vélet. Na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na és hogy éppen te, váratlanul a sors így fordul. De jó, hogy ez nem rajtunk múl.
Összejöttünk te meg én, ki mondta azt, hogy ilyen nem volt még. Nem nagy ő, csak te meg én. Ha mondjuk elhinnénk, túlélhetünk az elmúlt idő. Ne félj, soha nincs túl késő.
Ha hátölelsz egy kicsikét, azt eltehetjük emléknek. Így mondd, hogy igen. Ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mondd így, szerelmi.
Összejöttünk, van ilyen, hogy összejöjjön, ahogy egyszer sem.
Bolondos kis szerelem, össze-vissza ver a szívemben.
Hajnal körül, a rakpart körül. A lábunkhoz ő.
Azt eltehetjük emléknek, így mondd, hogy igen. Az élet ilyet is tud adni még, ha el tudod fogadni könnyedén, mondd így, szelevi.
Összenőttünk, tudod-e,
mint furcsa párok, kik a filmek.
Eleinte sohasem,
de veszek végül, hogyha kettesben.
Nem vitás,
a film mindig más.
Fáj, hogy a végén még néznék, ám indulnunk kell. Na de mi?
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai reggeli beszélgetés című műsorunkban Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Cegléri Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mondiner főszerkesztőhelyettese beszélget a választás tétjéről, kampányidőszakról, módszerekről és közvéleménykutatásokról. A felvétel 2026. március 3-án készült az MCC Miskolci Képzési Központjában. Fogadják szeretettel! Két részletet hoztam ebből a beszélgetésből. Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, a választás tétjéről beszél.
Nem feltétlenül csak a magyar miniszterelnök meglehetősen harcias külpolitikai vonalvezetése, retorikája és egyébek miatt, hanem az Európai Unió jelenlegi vezetésének erre adott reakciója miatt is. Ezt túl fog mutatni azon, hogy megint csak egy 10 milliós országnak ki a miniszterelnökkel kialakít kormány. Nyilvánvalóan az európai belső Brust szempontjából ez szimbolikus ütközet, és ami az ukrán háborút illeti, az Európában fog eldőlni. Tehát, hogy lesz-e egy olyan fék az európai háborús vonaton, nevezzük így. Nem azt a retorikát akarom most használni, amit a kormány használ, de ettől függetlenül erre nem nagyon tudok mást mondani, hiszen ők mondják magukról, hogy tátoríthatatlan hívei az ukrán állam támogatásának. Abban az esetben, ha csak egy olyan félfordulat áll be, mint az amerikai diplomáciában, ami nem egész fordulat, mert azért nagyon erős a kontinuitás és a két nagy párt külügyi csapata között. Szóval, ha egy olyan félfordulat áll be, akkor viszont nagyon más lesz Európa a helyzet, és nagyon más lesz az ukrán-orosz háború. Ebből a szempontból a magyar választás szimbolikus, mert Orbán Viktor szimbólumát tették, ismétlen nem csupán ő maga.
Akkor folytatom innen. Ugye a helyzet, hogy ha erre a választásra nézek, akkor a tekintetben is különleges, hogy hányan, hányféle módon jelezték az elkötelezettségüket, a bevonódásukat ennek kapcsán. Melyik volt az előző a magyar választás, amiről a hivatalban lévő amerikai elnöknek nem úgy véleménye volt, de Druckerként vett részt benne. Ez mindenképpen újdonság. Vagy ugye 22-ben már látunk arra példát, hogy az Európai Unió aktuális vezetése szeretné, hogy ne ez, hanem az nyerje meg a választás, de ez most még sokkal direktebb módon van jelen, hiszen az egyik, vagy hát így a fő, hova tovább egyetlen kihívó, az ugye az Európai Néppárt tagjaként teszi ezt, tehát még ilyen szempontból bentebb. Itt is van egy elköteleződés. De ha tovább megyek, ha nem is direkt módon, de azért szerintem könnyen ki tudjuk találni, hogy úgy az orosz elnöknek, mint akár még az akógyárakat, meg egyéb gyárakat ide telepítő kínaiaknak sem mindegy, hogy pontosan kivezeti az országot április után. Mondom ezt azért együtt, hogy szerintem sokkal több kényszer van a kormányzásban, jó és rossz értelemben egyaránt, mint amit a kormányzásra jelentkezők kampányolva megtesznek. És még egy szempontból cezúra, most hazabeszélek. Amikor én politikával, vagy politikai elemzéssel kezdtem foglalkozni, akkor az egyik legfontosabb támpontom az az volt, hogy a közvélemény kutatók azok milyen számokat közölnek vele. Nekem az olyan volt, mint egy, nem tudom, egy laborban dolgozó embernek, aki megnézte, hogy akkor mit mutatnak a különböző, nem tudom, kipipettázott cuccokról az ő műszerei. És ma már ugye nem lehet igaz minden közvélemény kutató, és nem lehet megmagyarázni a kutatók által közölt számok közti különbséget módszertani eltérésekkel sem. Szerintem az fog történni, hogy ez a közeg, ez egy április után, legalább az egyik oldala kap egy iszonyú pofont azáltal, hogy nagyon nem lett igaza. Nem tudom, hogy hosszabb távon ez miként hat az ő prosperitásukra, de a szava hihetősége, a most közvélemény-kutatással dolgozó vagy foglalkozó szereplők legalább felének elillan. És végül a sajtó, aki vagy ami egy nagyon sajátos szerepfelfogásban van most jelenleg, tehát ez a mindent átdobott a palánk másik oldalára, semmit nem tartott meg, és ha nem tud átmászni, akkor nem fog működni, nem fog létezni. Én azt látom, hogy a nyilvánosságban én elemzőként nem csak azt a lehetőségemet vesztettem el, hogy közvélekutatásokból dolgozzak, és ez a választás ezt kinyírja, de én azt látom, és majd hosszabban beszélünk erről, hogy a pont az etalonnak tekintett sajtószereplők egy jelentős részét ez a választás, akármi történik is egyébként, nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe hozza. De erről majd beszélek később, sokat írtam erről.
Nagyon sok hasonló gondolatom volt nekem is, amit már ti elmondtatok, próbálok ezeket kiegészíteni. Hát először is a nemzetközi figyelem a magyar választásra szerintem sosem volt ekkora, ez nem túlzás, ez szerintem tény megállapítás. Tehát mind az Egyesült Államokból, mind Ázsia bizonyos országaiból, akár Kínából, nyilván azért ott is azért helyén kell kezelni a dolgokat, de valamilyen formában jegyzik a magyar kormányt, mint egy ilyen fontos együttműködő partnert az Európai Unión belül, tehát miközben a német kancellár emberi jogokkal próbálja fejbe kólintani azok számon kérésével a valószínűleg erre oda se hederítő kínai pártfőtitkárt, aközben Magyarország egy konstruktív, hídképező szereplőként próbál föltörni az Európai Unióban, tehát nem mindegy szerintem, hogy ki a kormányfő Kína számára sem. Az Egyesült Államok számára, miközben nem akarom túl misztifikálni természetesen a jelentőségét sem. Az Egyesült Államokból nyilván nem mindegy. Tehát a Donald Trump féle, mondjuk úgy jobboldali fordulat, talán nevezhetjük így, aztán meglátjuk, hogy ott hogy alakulnak a dolgok persze, de azért már nevezhetjük ezt szerintem fordulatnak. Annak is valahol egy ilyen eredője, vagy egy ilyen ihletője Orbán Viktor, és ezt az amerikai adminisztráció vezető politikusai mondják ki, például az alelnök, de akár olykor maga az elnök is. Hát az európai politikában pedig hát nem is kell nagyon ecsetelni. Szerintem az Európai Bizottságban már az adminisztráció szintjéig érte az izgalom, hogy most akkor mi lesz Orbán Viktorral, hogy megszabadulunk-e végre tőle, vagy titokban szerintem ott néhányan drukkolnak amúgy neki, de az biztos, hogy a talking head-ek, Ursula von der Leyen és a többiek, azok egy ilyen szimbolikus győzelmet várnak a saját igazuknak, mondván végre sikerült ezt a főgonoszt eltávolítani az európai közösségből. Tehát mindenki figyel rá az egész világon, és ez szerintem unikális. Ez Orbán Viktor képességét is jelzi, meg nyilván a körülmények együttállása is kell hozzá. Aztán itt van, amikről ti beszéltetek, én még ilyet nem láttam, hogy tényleg két gyökeresen eltérő valóságérzékelésben élünk itt Magyarországon, legalábbis azok, akik közélettel foglalkozunk, mert ugyanakkor a minket körül ölelő valóság az ugyanaz, tehát mindannyian ugyanabban a Magyarországban élünk, de egészen más látunk bele, más számoknak hiszünk, más adatoknak hiszünk. Szerintem lehet, hogy van két ugyanolyan ember, ezt érdemes lenne lemérni, akinek ugyanaz a munkája, ugyanannyi pénzt kap érte, ugyanannyi sikeres, és azt mondja rá az egyikük, hogy hát ez botrány, lecsúszott Magyarország, és én is vele, tehát ezért fogok a Tiszára szavazni, hogy ugyanannyi pénzzel a zsebében, a másik azt mondja, hogy tudtam egyről a kettőre jutni, ezért fogok a Fideszre szavazni megint. Tehát, hogy valahogy ezek a percepciók meg a narratívák is olyan szinten eltérőek lettek, amit én korábban nem nagyon tapasztaltam, vagy lehet, hogy nem voltam elég nyitott szemű. És aztán ebből fog következni az, hogy elképesztően várom a 13-át, hogy megbeszéljük majd ezeket a tanúságokat, mind a közvéleménykutatókat, mind az, hogy kinek mit hitt el. Természetesen ez csak úgy fog kiderülni, az egyik politikai erő győz, tehát a másikra, amit egyik rámondott folyamatosan, hogy mit csinál a kormányon, vagy mit csinál a tovább, ha kormányra maradna, azt nem fogjuk megtudni, egy eredmény lesz. De azért akkor is tanulságokkal fog szolgálni. Tehát én azt gondolom, hogy unikális ez a választás, hogy a tétje mekkora minden szempont, most így említette az Zoli a kényszereket, tehát ezzel én tudok menni, ahogy ő szokta mondani, mert szerintem is azért, hogyha nagyon szigorúan veszük, akkor Magyarország adottságait, méretét tekintve azért bizonyos szempontból kényszerek között van, bár lehetőségekkel él a világgazdaságban, nem is gondolva arra, hogy éppen mennyi turbulencia van körülöttünk. De azért van mégiscsak súlya, hogy ki a miniszterelnök. Szóval nagyon kíváncsi vagyok. Sosem voltam még ennyire.
Mindeközben én mérhetetlenül unom is, ami zajlik. De egy kicsit árnyalnám, amit te mondtál azon kapcsolatban, hogy ténylegesen ugyanabban az országban élünk, tehát ez is ki fog jelölni, és akkor itt folytatnám azt, amit tudom én másfél hónappal ezelőtt kezdtünk el, szintén egy MCC-s rendezvényen a Felvidéken, mert ott a virtuális versus valóságos helyzetről beszéltünk, és ott is mondtam a lengyel példát, hogy a lengyel választást egy élőben követtem a Twitteren, és hogy hányan tettek így világszerte Kanadától Ausztráliáig, és ott szurkoltak, és ott. Úgyhogy semmilyen módon nem kötődtek Lengyelországhoz, mert hát még adott esetben még csak lengyelek sem voltak, hanem csak az egyik szimbolikus küzdelem. Szegény oroszlannal jut eszembe, volt egy momentum a magyar politikában, országgyűlési képviselő volt, aki kirakta a Facebook történetben, hogy nem győzöl frissíteni a török választás eredményét, és fogtam a fejemet, hogy adja ezt téged, hol érnek el, de hogy úgy, hogy az a kör, amelyben ő élt, annak ez egy ilyen Armageddoni ütközet volt. Na szóval, hogy akkor is azt mondtam el, hogy az a lengyel viszont, aki ténylegesen lengyel érnek, lengyel állampolgár, egy Tájföldön él, egy német cégnek dolgozik, amerikai cégeket használ a fizetésére a gyerekei, angol iskolába iratja, egyetlen egy országhoz biztos nincsen közel Lengyelországhoz, de Lengyelországon fog szavazni. Most ugyanez, hogyha ezt kivesszük Tájföldet a képből, és Varsót, vagy Krakkót, vagy Csecsit, vagy bármelyik másik lengyel várost mondjuk, is előállítható az a helyzet, hogy te egyébként ott élsz, és a legkisebb kapcsolat a saját környezetedhez van. Ez egy merőben új helyzet, és a Covid-dal ez egy felgyorsuló folyamat, hogy szakadunk el a tényleges fizikai tértől. Nem tudjuk, hogy hány olyan ember van, aki ténylegesen online írja már az életét, home office-ban van, ételt rendel, egyébként pedig a napja hátralévő részét mindenféle ilyen videójátékokkal tölti. Ha a Redditből indulok ki, azért nem kevés. Ez egy érdekes dolog lesz, és hogy ezek a valóságok mennyiben várnak egyben. Neked Zolinak még annyit mondanék, hogy hát számomra soha nem jelentettek el ott a közönök kutatások. Ha ez a fajta ilyen radikális szétválás egy-két helyzetet leszámítva nem nagyon volt, de azért már ennek is megvoltak a jelei korában.
Te tudsz még hinni Hall Andrének?
Én HVG-s voltam, és a Medián az egy 50%-ban HVG által tulajdonolt cég, én erről nagyon hosszan tudok mesélni, ergo nem fogok. Nem nagyon ettünk egymás tenyeréből, mint egy ellenpontjai voltunk, ezt mintán rögzítik a beszélgetés, ezzel most nem fogok kitérni. De egyébként először én a közműködások megbízhatatlanságára pont ennek kapcsán figyeltem fel még a boldognyok 90-es években, hogy a ciklus közbeni kutatások, amelyeket akkor is szorgalmasan hónapról hónapra hoztak, például a HVG, vagy két havonta hoztak, de akkor még a létező országos napilapok is, azok mennyiben nem vágtak egybe trendileg sem az, amit az utolsó egy évben kezdtek el mérni. Tehát, hogy olyan más világ bontakozott már ki akkor is a ciklus közbeni szondázásból, mint a ténylegesen az éves helyzethez közelítő mérésekből. Na mindegy, szóval, hogy alapvetően mondom ezt már nagyon régi időkben, de ha már Redianról van szó, 2009 április. Az volt az utolsó mérés a 2009-es júniusi európai parlamenti választás előtt. És 70% hogy ezt sikerült kihoznia. LMP-t nem mért, tehát arra nem volt adatközlés, holott egyébként megverte az SZDSZ-t, az MDF-et 2%-ra mérte, annak előtt az MDF bejutott az európai parlamentbe. Most a Fidesz 56%-ot kapott, nem 75%-et. A Jobbikot viszont 4%-ra mért, majdnem 15%-ot kapott. Ez egy azért hihetetlen masszív mellényúlás, annyiban nem okozott sokkot, hogy ez nagyon közel volt a kutatói konszenzushoz. Tehát, hogy ott a nézőpont is, akkor már létező nézőpont is azért 60% körüli Fidesz mért, és itt tovább is a Jobbikot megjelentősen lebecsülték. Szóval vannak azért példák nagy mellényúlásnak.
Ez azt is jelenti, hogy akkor ne együnk senkinek, és dobjuk ki az összes kutatást?
Szerintem higgyenek nekem. Igen, ez egy kérdés, de hát ezt a kérdést nem Magyarország és nem a mostani szituáció élezi ki. Hát ez így volt az amerikai elnök választásnál. A nagy közvéleménykutató guruk, az ilyen békák, akik másznak fel a befőtes üregben, hogy jelezzék, hogy mikor, milyen lesz az idő.
Tehát ugye volt ez a legendás, hogy mindig eltalálta, és azt hoztuk, hogy már Iowa-ban is vezett Kamala Harris, olyan mértékig nyúltak mellé, hogy arra szavak sincsenek. A Trumpnak a kutatói, akik viszont egyébként jelen pillanatban a Fidesz kampányban dolgoznak, eléggé jól mérték meg a helyzetet. Nem én fogok elárulni ilyen szakmai titkokat, de itt van egy módszertani különbség. Amiről most ugye Han Endre érvel, hogy a Deák Dániel nevű fideszes influencer az nyers adatokat szerzett meg, és hogy azt még súlyozni kell. Mondjuk nagyon érdekesek azok a nyers adatok, ahol 1176 megkérdezettből 1038 mondja azt, hogy ő biztos részben a választása. Tehát magyarán szóval a biztos és a valószínűleg ígérőző, ami 96%-os részvételt jelentene, ez körülbelül azt jelenti, hogy az effektív fogyatékosok, a súlyosan, tehát veszélyeztetett terhesek, meg a mindenki ott lenne, meg a hirtelenében külföldre utazók is. A módszertan viszont, ami emögött van, hogy a hagyományos amerikai kutató cégek is, ahogy Han Endre is említ, súlyoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy felvesznek valamekkora mintát, ebben a mintában van ennyi kőműves, ennyi fiatal, ennyi nő, ennyi nyugdíjas, ennyi fővárosi, amennyi vidéki. És megnézik a magyar társadalomnak a valós, nem település szerkezet, kor, iskolázottság szerinti mutatóit, és az egyes csoportokat felszorozzák annyival, hogy megfeleljen a magyar társadalom egészére. Tehát a mintában van egy leszázalékolt, egyetemet végzett, 30 év alatti hermafrodita, és ha a magyar társadalomban meg több van, akkor ezt fel kell szorozni annyival, hogy megfeleljen a mintának. Na most ezt a trumpista kutatók már nem csinálták, hanem mennek addig előre, ameddig elég nem lesz a minta. Egyáltalán nem súlyoznak, hanem addig kérdeznek, amíg nincsen megfelelő mennyiségű válaszadó, nem, kor, végzettség, település, szerkezet és a többi során. Ennek is megvannak a maga veszélyei, de nincsen kiszolgáltatva az adatbázisnak. Amit felhívsz, van ennyi válasz megtagadó, és a többit azt megpróbálod súlyozni. Na most erről az adatbázisról még egy szót, ezt én nemrég tudtam meg. Mint kiderült számomra, Zoli kedvenc témája, hogy gyakorlatilag az összes független kutató egy másik kutatóintézet adatbázisából dolgozik.
Az itt ugyanabból, az egyből.
Tehát az iránytű intézet, a világhírű iránytű intézet adatbázisából dolgozik az összes többi, saját kutatóhálózatuk már nagyon régóta nincsen. Igen, ám, de én ezt most tudom, hogy ennek az adatbázisnak az alapja. Az utolsó nyilvános telefonkönyv. Az 2013-as. Azóta próbálják azt oldozgatni, fordozgatni. Lehet, hogy a végén bejön, volt már, hogy alul maradtam a Hálendrével szemben, szerintem ennek más az oka, de 18 ilyen volt. De a 16-os népszavazás, az meg pont az ellenkezője volt, csak ennek is ahol maradta le a babérjait, mert én nem engedtem ki a HVG-ba, amit eredetileg mérteni, tollal lehúztam, és azt mondtam, hogy ennyi lesz. Az ment ki, utána pedig közölt, hogy a médiában megint megmondta. De ez nekem egy kb. Két hét üvöltözésembe került. Na mindegy, szóval zárójelbe zárva, 2000, tehát nem akarok így egyre, de ezt mondom, ettől ez még tény is van, ezt én most tudtam meg nem régen, hogy 2013-as telefonkönyv jelenti ennek az adatbázisnak az alapján.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. We'll be right back. Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Ceglédi Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese beszélget. Helyszín az MCC Miskolci Képzési Központ, időpont 2026. március 3-a.
Az eredeti kérdésed az volt, hogy egyáltalán ne higgyünk el kutatásoknak, de szerintem higgyünk egyszer. Ez a klasszikus fool-once mondás. Tehát, hogy higgyünk neki egyszer, aztán vegyük tudomásul, ha az nem sikerült, hogyha az mellé ment. Hogyha az derült ki, hogy amit ő nagy hangon állított, éveken át, mert ugye nincsen visszacsek két országos jelentőségű választás között, és az nem úgy van, akkor nem az történt, hogy végig igaz, mondok erre egy példát, látom, vannak egyetemisták. Tehát, hogy szorgalmi időszakban minden héten bejelentem, mondjuk van 40 tétel egy tandányból, bejelentem, hogy már 5 tételt megtanultam, aztán 10-10, és elviszem 39-ig, majd megbukok a vizsgálat, és hát a 40-et hoztak ki, ez történt. Ki hiszi ezt el?
A terve, én most sikerült ismertem én nemzetközi magánjog vizsgámat, ahol egyébként én 38-ig jutottam el, két 40-es tételblokk volt, az egyiket, az a Mátféle tár volt, ez a nemzetközi kereskedelmi, azért nem tudom, minek a joga, azt felmondtam, nemzetközi magánjogból kiúsztam a 40-et, és akkor azt mondták, hogy nagyon jó volt az első tétel. Húszak, akkor még egyet vezet, akkor meg kellett volna azonnal mutatni, kiúsztam 39-et.
Szóval, hogy csak ugye ez a klasszikus zárul az óló, majd a végén mégis kinyílt effektus, hogy ezt azért oly nagyon nem hiszi el senki. Ugye két választás között ezek az intézetek, ezek közölnek mindenféle adatokat, amire nincsen visszacsekkolásunk, tehát nem tudjuk, hogy megmondani, hogy ezzel mi a helyzet, pláne, hogy ezt nem pártatlanul szemlélik. Azért itt a finanszírozásnak, a bekötésnek nagyon fontos szerepe van. Higgyünk egyszer, hogyha mondjuk az időjárás előrejelzést az egy strand üzemeltetője adja meg, a szép nyári hétvégét jósolva, vagy az esernyőárusok cége adja meg, akkor egyszer elhihetem, de azon a hétvégén vagy sütni fog a nap, vagy esni fog az eső, és jó eséllyel a két egymásnak ellentmondó prognózis közül valamelyik az nem volt igaz, akkor legközelebb ez nem fog érdekelni. Ezeknél az intézeteknél a legmesszebb, ahol el szoktak menni, hogy azt mondják, hogy a HVG vagy a Népszava rendelte meg, és akkor ne kérdezzük meg, hogy ők miből, de az összes többinél tudható, hogy pártok rendelik meg, ha megfigyelik, akkor általában a közénkutatások egy jelentős részénél úgy jelenik meg a híradás a sajtóban, hogy megszereztük. Tehát, hogy valaki méretett valamit, és akkor az, mivel olyat mért, ami a megrendelőnek jó, ezért sikerült azt ugye elküldeni, eljuttatni, és akkor azt úgymond megszereztük. És akkor még egy dolog az, hogy mindenhez ott van még a sajtó szerepe, ha már erről is beszéltünk, hogy itt is van egy átalakulás, hogy ma már jóval kevésbé előfizetői vannak a közélettel foglalkozó sajtótermékeknek, sokkal inkább támogatói. Be akarnak lépni a körbe. Olyan előfizetést akarnak vásárolni, ami egyúttal egy hatás lehetőségét is magával rejti, tehát hogy ő visszahathat a lapra. Nem az van, mint régen volt, hogy előfizettél a, nem tudom, a Magyar Dalancsoló vagy a Demokratára, és azt a kinyomtatott heti lapot te megkaptad a postaládatba, és sokkolom. Azt mondja, hogy olvasó, hogy levelet küldhettél, hogyha amit úgy gondoltak, akkor lehoztak. Ma már nem ez van. Igen, támogass minket, és akkor majd meghatározhatod, eldöntheted, akkor majd veled együtt beszéljük meg, ami nagyon demokratikusnak hangzik, csak a sajtó az újságírás ideájától egyre messzebb van. És akkor ebben a dimenzióban, ahol nekem az az állítása, hogy ma már csak pártos kutatások léteznek, és ezt olyan felületek hozzák le, amelyek szintén túszai ilyen módon a politizáló közvéleménynek, tehát se a kutató nem tud ettől ellépni. Nekem volt nemrégi videómban egy ilyen gondolatkísérletem, hogy egyszer kéne azt megpróbálni, az utolsó gondolatom ehhez, egyszer kéne azt megpróbálni, hogy a Századvég, a Nézőpont, a Medián, meg a 21 kutatóközpont csinál közösen egy kutatást ilyen mexikói felállásban. Mindenki látja az adatbázist, mindenki jóvá hagyja a kérdéseket, ott legyen mondjuk telefonos. Ott állnak a kérdéseket föltevő mellett, figyelik, mint a szavazatszámláló bizottságoknál, hogy akkor pontosan mi történik, és akkor a végén senki nem kérdőjelezi meg azt. Engem nagyon érdekel, hogy
magát az egész kutatásnak az értelmét.
Tehát, hogy valamelyik, mert ugye, amit te mondasz, az azt jelenti, hogy feltételezzük azt, hogy ha valakit felhívok telefonon, akkor azt el is fogom érni. De már mondtam azt, hogy a 2013-as telefonkönyv az utolsó, mert az a helyzet, hogy mérik például a 30 év alatti fiatalokat, fiatal felnőtteket. Azért gondolja mindenki végig saját magára, környezetére, környezetében lévő emberek gyerekeire, hány olyan frissen érettségizettet ismer, akinek saját nevén van telefon. Viszonylag kevés van, mert többnyire a szüleinek a nevén van a telefon, a szülő cégén van a telefon, ergo be sem tudom mérni, el sem jutok hozzá. Ez egy sokkal érdekesebb kérdés, mint mondjuk a magyar választás, mert ezeken ilyeneken is eldől, hogy olyan világba érkeztünk be, ahol effektíve nem tudjuk elérni ilyen hagyományos módszerekkel azt a közeget, amelyre kíváncsiak vagyunk. Például nem lehet mérni ma már városokban igazából helyi választókörzeti eredményeket. Mert azt se tudod megmondani, ez más, mint a telefon, ki lakik ott. Mert ugye ez megint csak egy általános tendencia, hogy ürülnek ki a tradicionális belterületek. Kis és nagyvárosokban egyaránt. Ki az, aki ott bérlő? Ki az, aki ott iroda? Melyik Airbnb? És így tovább.
Ez olyan, mint a népszavazás a belvárosi kocsmanegyedben.
Nem, nem.
Szerencsére van velünk egy
kilaszikott
főszerkesztő helyettes is, úgyhogy át is dobnám a labdát, hogy ki írja a Mandinát.
Ki írja?
Hát igen. Az Oli azt mondta, hogy a megrendelők írják, hogy a támogatók, előfizetők írják a különböző sajtótermékeket. Ki írja a Mandinárt?
Hát az nem CC. Nem, Mandineresek. Hát van egy...
Hát a Mandineresekében mi inkább a cegülékben azt kérdeznék meg, hogy ki olvassa, de...
Hát ez a nyilvános adatok. Sok százezeren naponta. De viccen kívül tényleg a mandiner.hu-nak a napi egy-egy látogató száma 250 ezer és 350 ezer között van. Ez egy ilyen középmezőny, de egyébként összességében az online olvasási szokások megváltozása miatt, miközben mondjuk egy 5 évvel ezelőtt napi 1 millió egyedi látogatóval egy index tudott lenni a top, most 600 ezer, ugyanez a szám, az első helyen a 600-700 ezeres egyedi látogatót elérő portálok vannak, mi pedig ilyen 250-350 ezer között vagyunk. És
melyik a meglátogatottabb oldal Magyarországon?
Index.
Nem az volt a kérdés, hogy milyen magyar portál a leglátogatottabb, hanem Magyarországon is. Nem. Úgy fog kezdődni, hogy Google, Facebook, Wikipedia. Ez Magyarországon is ez így van, csak ugye szemlézzük a magyar tartalom előállítókat. Ami pedig egyébként hozzáteszem a Google-on is, meg a Facebookon is magyar tartalmat keresnek a magyar felhasználók. Csak tudjuk, hogy ott mit.
Ezzel megírnánk egy másik beszélgetést, hogy milyen forrásból jutnak el akár Mandinerre, vagy akár az öt csatornára, vagy bárhova felhasználók, hogy mennyire a Facebookon és a Google-nek vagyunk kitéve egyébként valamennyien. És ott hogyan képződik bevétel, és ahol hogyan képződik profit, és egyébként ez már nem jut el az újságírókhoz, a médiamunkásokhoz semmilyen formában. Viszont cserébe a hirdetők sokkal inkább ezekre a platformokra fókuszálnak, ami kinyíri a klasszikus médiát, ha egyáltalán létezik még ilyen. De én visszatérnék a közvéleménykutatásokra. Az az igazság, hogy van egy teóriám, és lehet, hogy tévedek, majd ki fog derülni 41 nap múlva. Szóval van a Magyar Péter jelenség körül nekem egy nagyon nagy kérdése, minthogyha az egész azért alapvetően egy virtuális, jól kitalált, megrendezett, de természetesen azért a valóságot sem teljesen kizáró elképzelés lenne, ami mind épít azokból a tapasztalatokból, amit az előző 4 években elszenvedett ellenzéki kudarcok adnak a jelenlegi ellenzéki kihívó mögé. Az első lecke, le kell számolni az O ellenzékkel, ez egyébként nagyjából sikerült, a Momentum a leglátványosabban vesz ebben olyan értelemben részt, hogy miközben Fekete Győr András azt mondja, hogy elzavarunk benneteket, Orbán Viktor felé mutatva, az ő pártja már nem indul a választáson, nehezen értelmezhető a többes szám egyes személy ebben a vonatkozásban. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy valamilyen szerepe lett ebben a kampányban a Momentumnak, mint afféle kiszervezett, az európai álláspontot nyíltan vállaló influencer csapat, akik szórólapoznak, plakátolnak, mert egyébként van állami támogatásuk, meg parlamenti párt, de nyíltan nem tiszások, de mégis az ő javukra visszaléptek. Aztán ott van az összes többi régi párt, hát nyilvánvalóan 1-2 százalékkal kockázatos elindulni MSZP-ként, tehát szépen lassan mindegyik visszalépett, és vannak ilyen utolsó mohikánok, a két farka kutyapárt például, elég erős nyomás van rajtuk, a Válasz Online-tól a Partizánig mindenki szeretné rábeszélni Kovács Gergőt, hogy ne a Fidesz zsoldjából tengesse a napjait, ugye ezt olvassák rá, hanem lépjen vissza a kutyapárt a Tisza javáról. Tehát legyen egy az egy ellen. Aztán ott vannak azok az úgynevezett ellenzéki hibák, amikor ilyen ideológiai kérdésekben a társadalmi többség egyértelműen a Fidesz oldalán volt, legyen az migráció, legyen az ilyen gender kérdések, vagy most éppen az orosz-ukrán háború, és még sorolhatnánk néhányat, azokba belementek ezek az ellenzéki pártok, és azt mondták, hogy ők a kisebbség álláspontot elvi alapon, vagy azért, mert taktikából úgy gondolják, hogy ez jó, vagy csak azért, mert ez pont az ellentéte annak, amit a Fidesz mond, bevállalták, és így azt is, hogy alatt esetben népszerűtlenek. Ebben is egyébként szerintem a Momentum meg a DK erős kreditéket tudott behúzni. Például biztosan Magyarországon nem szeretne a többség úgynevezett Európai Egyesült Államokat, és van egy ilyen zsigeri, talán történelmi alapú viszolgás, hogy egy ilyen központból diktáljanak az adott országnak. De ez is lehet egy cizelláltabb diskurzus témája. Minden esetre ezekben az utcákban nem megy bele a Tisza párt, és nem megy bele abba az utcába sem, hogy nyilatkoznak a politikusai. Bármi lehet abból még. Tehát vitázni, elmenni, szakpolitikai vitát úgy kell követni, hogy utána nem veszünk részt benne. Ez is egy lecke, hogy ez unfair, vagy mondjuk etikátlan, vagy kamu, tök mindegy, mert úgy tűnik, hogy hasznos politikai értelemben. Úgyhogy van egy one-man show, most annak a személyiségnek a kibeszélése remélem még várat magára itt e körben is, mert nagyon szerettem a jelenlévő urak megfejtéseit Magyar Péter személyiségével kapcsolatban, de kétségtelen, hogy van egy ilyen egy front office management, egy egyetlen ember, aki lengeti a zászlót ugyanarra a zenére, ugyanúgy vonul be másfél-két éve a különböző vidéki helyszíneken. És ez egy nagyon megkonstruált valóság, és szerintem ennek az egyetlen hiányzó eleme még, hogy azt mondják rájuk emberek, akik kutatók és szakértői kreditjeik vannak, hogy bizony ő az esélyes, mert mi megmértük, és ezért szerintem újdonság, hogy ahogy közeledik a választás, nem zárulgat az olló mondván, hogy majd utólag azt mondjuk, hogy egy éve azért mértünk nagy különbséget, mert úgyse tudja ellenőrizni senki, most viszont már közeledik az igazság pillanata, akkor mérjünk a valósághoz közelít. Hát 20%-kal biztosan nem vezet a Tisza, hanem Endre pedig bevállalja, hogy a biztos pártválasztók köré, azt hiszem, ekkora szám 17-20%-21 kutatóközpont dettó. Tehát ez a hiányzó láncszem abban a projektben, hogy megvan egy esélyes kihívó, aki semmilyen hibát nem követel, amit az elődjei elkövettek, és ez egy kredit hiányzott még neki, hogy ezt ki is mondja róla néhány kutatóintézet, akik ezt meg is tudják magyarázni. Ez az én teóriám. Ezt akkor fogják megcáfolni a valóság, a 15-20%-kal Tisza behúzza a választást, és akkor majd én kénytelen leszek azt mondani, hogy hát sajnos
akkor a tévedés volt. Szerintem egyiket ez a kreditje meg volt az elején. Tehát még pártja sem volt, és már... Ja.
Őt az első pillanatok kezdve...
Halmazi 13%-ot mért neki.
Őt bemérték, ha emlékeztek rá, Van Andrének volt az a húzás, amin akkor sokan meglepődtek, hogy a nem létező bajnai pártot is bemérték, anélkül, hogy neve lenne, hogy létezne, bejegyezték volna, hogy kik vannak benne, 13-15% környékére, egy nappal rá, hogy a bajnai Gordon kiállt egy színpadra a Milla tüntetésen, és kicsit visszhangos beszédben, de elküldte Orbán Viktort visszatérőként melegebb éghajlatra. Tehát ők voltak már hasonló cselek, vagy nem tudom, hát minek sem veszük ezt a csalások.
Magában az, hogy ezt az ide-oda lődörgő ellenzéki közeget ide-oda tereljed, ez szemlátomás működik. Kezdem akkor azért azzal, amit te mondasz, hogy nekem is van egy ilyen folyamatosan ilyen virtuális világérzésem. Beszéltünk legutóbb is Georgescu-ról és a román választásról, és az, hogy milyen gyorsan múlt ki, hogy ott volt egy román elnökjelölt, akit senki nem ismert, gyakorlatilag csak a TikTokon volt elérhető, ott viszont hiperaktív volt, és megnyerte a román elnök választás első fordulóját. Annyira sikeres lesz, hogy a regionális jogállami minta ennek következtében is törölte a választást, és új választást iratott ki az Alkotmánybírósággal, mindegy. Szóval, hogy van egy ilyen érzésem folyamatosan van virtuális, de van olyan probléma, amit tényleg megoldott a Tisza. És akkor kezdjük ezzel, mert hogy ez valóságos.
Gyurcsány Ferenc.
Is.
de hogy nem a Gyurcsány Ferencet, hanem az ellenzéki belső verset. Az ellenzéknek az volt a tragédiája, hogy nem lehetett politikát csinálni, mert mindig megérkezett valaki, és mondta azt, hogy nem igaz, tehát ne üljünk le gondolkodni, hogy mit kell másnak csinálni, hanem csak az a probléma, hogy rosszul dolgoztattok, ti, és be kell menni vidékre, és akkor ugyanazt nyomni, illetve ha veszélyt érezte, úgy érezte, hogy kihullik valamilyen ilyen ellenzéki előválogatáson, ami lehet tárgyalóasztal mellett, de lehet előválasztás is, akkor felkapott, ezért történik az, amire te utaltál, hogy a magyar társadalomban kisebbségben lévő ideológiai kérdéseket folyamatosan kitűztek a hajtókájukra, mert ugye az ellenzéki közéleményben viszont népszerű volt. És azzal, hogy ő megakadályozza a saját kimúlását, XY a politikus, ez lehet egy Gyurcsány, de lehet egy momentumosak is, ezt nyíltan elkezdte vállalni, ennek következtében ez rátapadt az egész ellenzékre. Viszont pont az a része, ami ilyen újdonságnak tűnik, hogy azt mondják rá, hogy esélyes, ez azért nem volt korábban, és csak 22-ben még annyi minden más történt, hogy én legalábbis úgy voltam vele, hogy a magyar választás az nem teszi ki a közéleti érdeklődésednek a 100%-át. Még ugye fél ától a Covid-ban voltunk, akkor tört ki februárban az orosz-ukrán háború, és ott voltak ügyek, amiről lehet beszélni, de időközben visszatért a magyar Facebook értelmiség a kedvenc időtöltéséhez, választási bookmakerkedéssel foglalkozik egy nappal látéve. De akkor is volt ilyen surprisingly robust opposition, ért az egyik volt kollégám az ellenzékről. Meglepően erős ellenzék. Egy HVG-s újságíró politikumnak. Csak mondom, mert akkor ez pontos, azért jegyeztem meg, mert ez viszont szembeütött, és most, amikor visszanéztem mostani szemmel, ja, töröltem a telefonomban a fotókat.
Az Ekonomizmus is jön meg, hogy a Karácsony Gergelyről, hogy az ember, aki...
Szóval ez megvolt, ez a fajta csodavárás megvolt, most rá lehet még egy lapáttal, vagy több lapáttal rakva, de volt, és akkor is hát alapja mennyi volt, amennyit láttunk a végelszámolásnak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 3/4 órában Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Ceglédi Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese beszélgetett a választás tétjéről, kampányidőszakról, módszerekről és közvéleménykutatásokról. Az MCC Miskolci Képzési Központjában készült a felvétel 2026. március 3-án. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!